Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok, önök az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsort hallják felvételről. Ebben a két hetente jelentkező műsorban szeretnénk az Eukarisztia tiszteletére, imádására irányítani a hallgatók figyelmét, szeretnénk bemutatni az oltári szentségben gyökerező és abból táplálkozó életek gazdagságát és szépségét. Célunk továbbá, hogy a hallgatókhoz közelebb vigyük a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét, szeretnénk tudatosítani minden magyar katolikus hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Vendégünk a mai adásban Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának vezetője, akivel internetes telefonhívás úgynevezett Zoom meeting keretében tudunk beszélgetni. Az esetleges technikai hibákért elnézést kérünk a hallgatóktól. Kedves püspök atya, nagy szeretettel köszöntöm a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket erre a beszélgetésre.
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Kezdjük talán azzal a kérdéssel, hogy meggyógyult-e teljesen püspök atya, ugye 2020 év végén elkapta a koronavírus betegséget, és átesett ezen a fertőzésen püspök atya is. Megmaradt bennem az a nyilatkozat, ami ennek kapcsán elérte a sajtót, és az utolsó mondat így hangzott, ezt mondta püspök atya, hogy ez egy kegyelmi időszak, Isten irgalmas szeretetének ajándéka, lehetőség arra, hogy jobban egyesüljek Jézussal. Ez egy meglepően optimista nyilatkozat annak fényében, hogy a koronavírus betegség milyen szövődményekkel tud járni, meg amúgy is milyen kellemetlen. Mire gondolt pontosan püspök atya, amikor ezt mondta, hogy ez egy kegyelmi időszak, és hogy ajándék is lehet egy ilyen betegség az életünkben?
Nem kifejezetten a betegséget gondoltam én ajándéknak, hanem azt az időszakot, ami akár a betegségen keresztül, vagy az ember saját korlátainak megtapasztalásán keresztül az ember jobban megnyílhat arra, hogy Istenre bízza az életét, az életének az összes körülményeit. Vagyis én azt gondolom, hogy a hit szempontjából egy ilyen időszak lehet igenis gyümölcsöző, noha természetesen küzdelmes, nehéz, fizikailag is, lelkileg is. Tehát ezzel nem azt akartam mondani, hogy ez szép és jó betegnek lenni, de hogy ezek a nehézségek ugyanakkor lehetnek a hitünk elmélyülésének a forrásai vagy módja, eszközei, az mindenképpen egy, azt gondolom, általános tapasztalat. Tehát én erre szerettem volna utalni, hogy a betegség összes nehézségével együtt nagyon sok kegyelmi ajándékot is rejtett magában, ami nem a betegségnek a sajátosságából fakad, hanem Isten kegyelme, amit a küzdelemben, nehézségben levő embernek ad. Mindannyiunknak ad Isten kegyelmet minden nehézségünkben, küzdelmünkben, legyen az betegség, vagy bármilyen más nehézség. Talán ez a helyzet, amikor az ember jobban ki van szolgáltatva, nem tudja saját erejéből leküzdeni, illetve nem tudhatjuk előre, hogy kinek a szervezete hogyan küzdi le, vagy nem küzdi le a betegséget. Ez jobban megnyithat bennünket arra, hogy egészen Istenre bízzuk magunkat, mert kibe másba kapaszkodhatnánk ilyenkor. És ez növelheti a hitünket, és segíthet jobban megérteni azt, hogy mennyire törékeny a hétköznapi életünk. Mindaddig, amíg nincsenek komoly problémáink, addig ezt talán kevésbé vesszük észre. Ez a törékenység pedig elvezethet bennünket arra, hogy az életünk igazi értelme és teljessége az örökké valóságban van. És ha ebben a hitben tudunk növekedni, vagy ennek következtében az Istennel való kapcsolatunk tud gazdagodni, akkor végsősorban mégiscsak áldás is van ebben a helyzetben, vagy nem is a betegség maga az áldás, hanem annak következtében az ember Isten áldásával tud növekedni.
Ehhez kapcsolódik akkor az a kérdés, hogy közösségi eseményekre, együttlétre, közös ünneplésekre, most már nagyjából egy éve, ugye hát Szentmisére szerencsére most járhatunk, de ezen kívül semmilyen más közösségi eseményre gyakorlatilag nem mehetünk, nem vehetünk részt ilyeneken. Ez egy nehézség a legtöbb embernek. Lehet-e ennek az elzárkózásnak, elszeparálódásnak, egymástól való távolságnak, lehet-e szintén valami pozitív hozadéka az életünkben?
Hát egyrészt a fizikai találkozásaink mindenképpen sokkal korlátozottabbak, ugyanakkor a technika eszközeivel azért a kapcsolattartás nem teljesen szűnik meg, tehát ezt mindenképpen egy nagy áldásnak tekintem én, hogy azért a technikai fejlődés ilyen módon az emberi kapcsolatokat tudja segíteni. Természetesen ez nem ugyanaz, mint a fizikai találkozás, de ez is nagyon fontos. Tehát nem annyira elszigetelődött és magányos az ember, ha legalább telefonon vagy a internetes egyéb kapcsolattartási lehetőségekkel tud másokkal folyamatosan kapcsolatban lenni. Biztos, hogy van egyfajta elszigetelődés. Én személy szerint ezt úgy élem meg, hogy megint csak mint egy lehetőség aget arra, hogy az Istennel legyek közösségben. Az Isten számára nem szükséges semmilyen technikai eszköz, hogy a szívünk mélyén megérintsen bennünket. Mindössze annyi szükséges, hogy mi kinyissuk a szívünket. És hogyha többet vagyok, mondjuk így, hogy másokkal való kapcsolattól távolabb, akkor talán több időm van arra is, hogy az Istenre figyeljek, mondjuk így kicsit négy szem közt. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat mindenképpen ez erősítheti, nem elfelejtve azt, hogy szükségünk van a felebaráti találkozásokra, szeretett kapcsolatokra, egymás segítésére, és fontos is, hogy segítsük egymást, kinek milyen segítségre van szüksége, akit ahogy tudunk, idősebbeket bevásárlással, vagy betegeket látogatással, hogyha ennek megvan a módja, lehetősége nyilván összes járványügyi előírást betartva. De összességében azt gondolom, hogy ez egy olyan időszak, amikor egy kicsit jobban magunkba fordulhatunk, és átgondolhatjuk, hogy az életünknek az értékrendje az szorul-e bármiféle újra gondolásra. És itt nem arra gondolok, hogy milyen elméleti értékrendünk van, hanem hogy a gyakorlatban a mindennapi életformám az milyen értékrendet tükröz. Nyilván vannak azok a kihívások, ami egy mondjuk egy kisgyerekes családnak vagy szülőknek a kihívása, amik a mindennapokat megtöltik így is, tehát ott nyilván az egy adottság, de mondjuk egy egyedülálló vagy idősebb nyugdíjas személynek már lehet, hogy több lehetősége van arra, hogy újra gondolj egy-két dolgot. Persze talán pont az idősek vannak a leginkább most részben jogos aggodalom a fiatalabb családtagok jogos aggodalma miatt jobban elszakítva a kapcsolattartástól, de ott is csak azt tudom mondani, ugye nem tud az ember ilyenkor igazán okosat mondani, csak azt, hogy próbáljunk imádságban Istenhez fordulni, és ebben például pont a Mária Rádió nagy segítség lehet mindenki számára.
Igen, itt felmerül bennem egy kérdés ennek kapcsán, ugye idősek kapcsán is, illetve a bezárkózás kapcsán, hogy sokan vannak, hát főleg ebből az idősebb generációból, akik gyakorlatilag hónapok óta nem mennek el már például Szent Misére sem. Hát nekik segítség ugye az interneten keresztül, tévében, rádióban követhető szentmisék, közvetített szentmiséknek a követése. Ugyanakkor ennek kapcsán egyre többen mondják azt, vagy egyre több helyről lehet azt is hallani, hogy Isten mindenhol jelen van, akár a szobánk mélyén is egy feszület előtt letérdelve elmondhatjuk az imánkat. Mi szükség van arra, hogy egyáltalán, hogy elmenjünk a templomba, és részt vegyünk a szentmisén, vagy pedig ott boruljunk le az oltári szentség előtt. Tehát, hogy behozza a technika a lakásunkba is, kényelmesé teszi ezeknek az alkalmaknak az elérhetőségét, a részvételt ezekben az alkalmakban. Mi a különbség mégis?
Hát ahogyan két ember személyes találkozása fizikailag teljesen más, mint az interneten keresztül, tehát tudjuk azt, hogy főleg egy hozzánk közel álló mondjuk testvérrel, vagy hozzánk közel álló családtaggal, akivel fizikailag találkozhatunk, vagy éppen mondjuk most a járvány miatt régóta nem találkozhatunk, teljesen más a minősége egy ilyen találkozásnak. És a mi hitünknek a szívében középpontjában van az a titok, hogy az Isten emberré lett, megtestesült. És Jézus persze, mint Isten a világon mindenütt jelen van, ahol ketten-hárman összejönnek az ő nevében, de akkor, amikor megtestesült, akkor konkrétan egy családba született, ott volt fizikailag Szűz Máriával, Szent Józseffel, ahova vitték, ha Egyiptomba menekültek, akkor ott Názáretben nőtt föl, és akkor éppen ott volt emberként. Viszont így megnyílt a lehetőség arra, hogy amit Szent János evangélista fogalmaz meg nagyon szépen, hogy mi láttuk, tapintottuk, hallottuk az életigét, aki megjelent. Mert ugye egész addig Isten noha mindenütt jelen volt, de valójában mégsem volt olyan kézzelfogható a jelenléte az emberek számára, mint Jézus szemében, akin keresztül szól, megérint, az érintése által meggyógyít rengeteg embert, a szavával föltámaszt egy halottat, megsokasítja a kenyeret, vagy éppen a vizet borrá változtatja. Tehát ott van fizikailag, és ez a Jézus fizikailag ott van az oltári szentségben, egészen különleges módon. És a szentárzásban semmi máshoz nem hasonlítható módon tudok vele találkozni, nem is csak találkozni, hanem egyesülni. Jézus azért alapította az oltári szentséget, azért hagyta ránk az ő testét és vérét, hogy tápláljon minket, és fizikailag is egyesülhessünk vele. Mindenütt jelen van, lehet imádkozni a feszület előtt, lehet imádkozni egy ikon előtt, de a szentárzásban való találkozást semmi nem pótolja. Tehát az is Istennel való kapcsolat, csak nem ugyanaz a dimenziója, mint a személyes találkozás a szentáldozásban, és ez csak a Szent Misén lehetséges a számunkra. Tehát azt gondolom, hogy meg kell egy kicsit jobban ismernünk a hitünknek ezt a nagyon mély titkát, hogy Isten fizikailag is jelen van a világban, az oltári szentségben, nem csak lélekben mindenütt. És azt hiszem, hogy ez a mi hitünknek a katolikus hitünknek a sajátos nagyon mély titka, és ugyanakkor óriási ajándéka. Tehát, hogyha ezt a lehetőséget kihagyjuk, akkor magunkat fosztjuk meg egy óriási ajándéktól, amit Isten ingyen ad nekünk.
Tavaly tavasszal ugye 3 hónapon keresztül misére sem mehettünk, azután mégis néhány hónap kihagyás után egyszer úgy alakult, hogy részt tudtam venni egy ilyen, hát egy viszonylag szűkkörű szentmisén, és egészen más érzés volt így hónapok után újra magamhoz venni Jézust, tehát egészen felemelő érzés volt, és egy ilyen igazán ünnepi pillanatnak tekintettem azt, hogy most, hogy gyakorlatilag, ahogy említettem, mindenféle közösségi alkalmak le vannak állítva, viszont szentmiséink vannak, ez meghívás arra, hogy a lényegre koncentráljunk, tehát, hogy minden mást elhagyva az élő Istenre koncentráljunk, és Jézusra, aki, ahogy Püspök atya is említette, fizikailag jelen van az oltári szentségben.
Mindenképpen, és hogy mondjam azt, hogy a püspöki konferencia részéről kifejezetten szándék volt az, hogy amikor lehetett látni, hogy jön a járványnak a második hulláma, akkor amennyire csak lehetőség van a szentmise látogatást, azt biztosítsuk. Tehát minden más utána következik. Tehát mi magunk ezt a prioritást, mint elsődleges szempontot megfogalmaztuk, mert hiszen ez a legfontosabb a katolikus hívő számára.
Összességében hogy látja Püspök atya így most egy évvel gyakorlatilag a járvány kirobbanása után, hogy segített nekünk ez az időszak, nekünk híveknek, keresztényeknek elmélyülni a hitünkben, vagy inkább távolodtunk Jézustól, közösségeinktől, hitünktől?
Én azt hiszem, hogy a járvány önmagában se nem közelít, se nem távolít. A járvány ez egy helyzet, az tőlünk függ, hogy ezt a helyzetet hogyan éljük meg. Ő közelíthet is, távolíthat is. Én inkább azt mondanám, hogy próbára tesz bennünket egy ilyen helyzet, és a mi döntéseinktől erre a kihívásra adott válaszainktól függ az, hogy jó irányba vagy nem jó irányba mozdulunk el. Tehát mindenképpen olyan helyzet alakult ki, amikor jobban meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, ami számunkra igazán lényeges, és mi az, ami másodlagos az életünkben, a földi életünkben. az örök élet táblatába tekintve. Hogyha jól adjuk meg a válaszokat ezekre a kérdésekre, akkor mindenképpen segít Istenhez közelebb kerülni. Hiszen azért a járvány kitörése előtti időszakban a társadalom nagy része beleértve saját magunkat is, egy nagyon nagy sebességű, felpörgetett, gyors ritmusú életet élt, amiben már az embernek egyre kevesebb ideje van arra, hogy végig gondolja, hogy mit miért tesz, hanem egyszerűen maga az élet sodorja az embert, és a feladatok szabják meg az irányt. Nem is én szabom meg, hogy milyen irányba akarok menni, hanem a feladatok maguk kijelölik ezt számomra. Mindenképpen most így volt alkalmunk arra, hogy ebből a felpörgetett sebességből valamelyest lelassuljunk, jobban átgondoljuk a dolgokat. Ez mindenképpen egy lehetőség, hogyha jól élünk vele, akkor ez mindenképpen közelebb vihet minket a Jóistenhez. De nem, ez nem önmagában a járvány függvénye, hanem a helyzetre kikiszemélyesen, vagy éppen közösségileg milyen választ ad. A Jóisten mindig szabadon hagy bennünket, ugyanakkor mindig hív arra, hogy az életet válasszuk, ahogy az benne van már a másik törvénykönyvben, hogy elét tártam halált és életet, válaszd az életet. Tehát az Isten választási lehetőség elé állítva nem közömbös, hanem a jó döntésre hív bennünket, de szabadon hagy.
Most meghallgatunk egy dalt, majd utána folytatjuk tovább műsorunkat.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt ki értem adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Segítségül nevét, és megmenekül.
Mária Rádió, az Életforrása című műsora, önök továbbra is Barlai Gábort hallják, vendégünk a mai adásban Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának vezetője. Térjünk akkor rá az eredeti témánkra, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Ugye jelenleg várakozó állásponton vagyunk, még mindig nem tudjuk, hogy meg lehet-e majd rendezni 2021. szeptemberében a kongresszust. Ennek kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy mit veszítenénk, ha mégsem lehetne megtartani, hiszen mondhatnánk azt is, hogy Jézus ott van minden templomban, jelen van az oltári szentségben, miért akarunk ennél többet? De mi az a plusz, amit a kongresszus még ezen felül adhatna, vagy amit kaphatnánk, ha megvalósulna a kongresszus?
Először is szeretném leszögezni, hogy mi az eukarisztikus kongresszust előkészítő csapat úgy készülünk, hogy lesz kongresszus. Tehát minden
hát ezt örömmel hallom.
Minden szervezési munkát ennek a nem csak vágynak, hanem ennek a hozzáállásnak a tükrében teszünk. Bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet, most már ugye látjuk, hogy vannak oltások, amik reménnyel kecsegtetnek, tehát bízunk abban, hogy ha nem is 100%-ig ugyanúgy, mint a járvány kitörése nélkül lett volna a kongresszus, de majdnem hasonlóképpen, tehát mind a nagyobb rendezvények, mind a programok előadók tekintetében reméljük, hogy majdnem ugyanúgy meg lehet majd rendezni a kongresszust, tehát ebben bízunk mindenképpen. Természetesen készülünk arra, hogy ha valamiért mégsem működhetne ilyen formában, akkor arra van ilyen forgatókönyvünk is arra az esetre is, de nem erre készülünk egyelőre. A másik fele a kérdésnek arra irányul, hogy miért jó egy ilyen nagy rendezvény. Nekem az a tapasztalatom megadatott, hála Istennek, hogy több nagy világegyházi eseményen részt vehettem, akár Rómában egy boldogálhatáson, vagy egy világban, amelyik részen egy ifjúsági találkozom, vagy éppen az előző eukarisztikus kongresszuson a Fülöp-szigeteken, tehát több ilyen tapasztalatom is van, és én úgy fogalmaznék, hogy az Isten ezekhez a nagy eseményekhez köt valamilyen különleges kegyelmeket, hogy ez miért van, és hogyan ez a jó Isten titka, de nagyon sok embert, résztvevőt, akik egy-egy ilyen eseményen részt vesznek, különleges módon meg tud érinteni az Istennek a kegyelme. Olyan módon, ahogyan ők, ha nem mentek volna el a találkozóra, nem tapasztalták volna meg. Ebben nekem az egyik kiemelkedő, amit nem is személyesen tapasztaltam meg, hanem csak láttam azokon, akik a legutóbbi panamai ifjúsági világtalálkozón vettek részt 2019-ben. Azok a magyarok, akik onnan hazajöttek, látszott rajtuk, hogy valamilyen élményben részesültek, amit nem tapasztaltak volna meg, hogyha ott nem vesznek részt ezen az eseményen. Tehát én azt gondolom, hogy és ezt hozzáteszem, a tévén keresztül sem lehet megtapasztalni. Tehát van az a tapasztalat, hogy csak a fizikai jelenléttel élhet át az ember. Tehát az eukarisztikus kongresszusra is én mindenkit biztatok, természetesen a józanés és a járványügyi elírásoknak a figyelembevételével, de aki teheti, egészségem megengedi, a járványügyi helyzet, hogyha ezt lehetővé fogja tenni, akkor én mindenkit buzdítok, hogy vegyen részt a kongresszuson fizikailag is, mert az egy különleges kegyelemnek a helye. Tehát nem véletlen vannak ezek a nagy események, hogyha ezek a kegyelmi megtapasztalások nem lennének, akkor tulajdonképpen az ember se fektetne ennyi energiát abba, hogy ilyen nagy eseményeket rendezzen. Én azt gondolom, hogy mi megtesszük, megpróbáljuk megtenni emberileg, amit tudunk a szervezéssel, de van az egész eseménynek egy másik dimenziója, ez a kegyelmi dimenzió, hogy Isten milyen kegyelmeket áraszt ezen a eseményen keresztül ki, és az már az ő titka. De hogy Isten bőkező és gazdagon megállt bennünket, ebben egészen biztos vagyok.
Említette Püspök atya, hogy úgy készül a titkárság, hogy lesz 2021. szeptemberében kongresszus. Hogy néznek ki most a titkárság hétköznapjai?
A szervezési feladatok azok a háttérben folyamatosan zajlanak, ugyanis mindazokat a gyakorlati feladatokat el kell végezzük. Most például konkrétan helyszínbejárások vannak most már elég gyakran az utóbbi hetekben, ahol a legkülönfélébb szervező csapatok együttesen nézik meg ki a maga szempontjából a helyszíneknek a lehetőségeit, tehát legyen az a rendezvényszervezés, vagy éppen a műszaki háttér, a tévéközvetítés, vagy éppen a biztonságnak a biztonságos rendezvénynek a megszervezése, tehát a háttérbiztonságnak a lehetőségeinek a megvizsgálása. Tehát sok-sok ilyen esemény zajlik a háttérben, már most is. Nézzük azt, hogy a helyszínek azok hogyan alakulnak. Van olyan helyszín, ugye a Hung Expo területe például, ahol felújítási munkák zajlanak, de úgy látjuk, hogy azok is szép ütemben haladnak, és minden reményünk megvan arra, hogy szeptemberben egy megújult vásárterületen tud majd a rendezvény megvalósulni. Tehát zajlanak ezek a munkák, illetve sok-sok olyan háttérmunka, tehát a liturgikus szövegeket kellett például kicsit átalakítani, mert az időpont áthelyezéssel más liturgikus szövegek lesznek a szentmiséken, illetve a különböző egyéb liturgiákon, de ugyanígy van folyamatos kapcsolattartás a különböző előadókkal, akiknek a túlnyomó többsége azt jelezte, hogy amennyiben a körülményei engedik, akkor jön idén is a kongresszusra a világ minden tájáról. Ezeket az egyeztetéseket is most folyamatosan folytatjuk, keresve azt a lehetőséget például, hogy lehet-e már látni, hogy lesz, nem lesz repülőjárat, milyen lehetősége lesz az adott előadónak mondjuk egy másik földrészről érkezni. Tehát sok-sok ilyen szervezési feladat zajlik a háttérben.
Tavaly áprilisban, amikor kiderült, ugye, hogy a 2020. szeptemberében nem lehet megtartani a kongresszust, akkor a tanács, tanasság, csalódottság közepette, emlékszem, hogy Püspök atya volt gyakorlatilag az első, aki azt mondta, hogy kaptunk ajándékba a Jóistentől még egy felkészülési évet. Utána elterjedt, úgy több helyről lehetett hallani ezt a nagyon pozitív, optimista mondatot. De hogy állunk most ezzel? Hogy használtuk fel eddig ezt az ajándék egy évet?
Az egy év az zajlik, tehát a munkatársaink élükön a Fábri Kornél atyával, aki a lelki előkészületeknek a koordinálását is végzi. Egy szép programot állítottak össze, ennek része a negyedik, úgymond tematikus év ehhez kiadott füzetekkel, amelyeket a közösségek és a plébániák adott esetben felhasználhatnak, hogyha ők ezzel szeretnének élni. Hasonlóképpen van egy úgynevezett Zakeus kurzus, ami a korábbi években már megtapasztalt programokhoz kapcsolódik, tehát ilyen volt ugye a Szentségimádás iskolája, vagy a Misevlog, ennek egyfajta továbbvitele, de említhetném például a katolikus egyház katekizmusának az elolvasására buzdító felhívásunkat, akihez csatlakozott, és egyébként több ezren vannak, akik ehhez csatlakoztak, minden nap, vagy ahogy kérték olyan ütemezésben, mindig kapnak egy e-mailt a katekizmusnak az épp aktuális szövegeivel, amelyeket elolvashatnak egyénileg, utána adott esetben közösségileg átbeszélhetnek, akár ilyen internetes közösségi formában is. Tehát ilyen értelemben is a hitünk jobb megismerésére is egy alkalom ez a plusz egy év. És azt hiszem, hogy ugye erre most külön, talán idén nem hívtuk fel a figyelmet, de tavaly ezt jeleztük, és idén is lehetséges, hogy minden hónap első péntekén, 9 hónapon keresztül Szent Jónáshoz, Szent Áldozáshoz járulva készülni a kongresszusra. Tehát azt hiszem, hogy mindezek az alkalmak, ezek megvannak, és ezt közössége válogatja, hogy ki hogyan él velük, de a lehetőségek nyitottak, és sokan élnek is a lehetőségekkel.
világjárvány átalakította a szokásainkat, ennek egyik pozitív hozadéka, hogy az online térben megjelent nagyon sok ilyen keresztény vagy katolikus tartalom, ha lehet így mondani. Sokkal nagyobb tömegekhez jutnak el ezek az események így, mint a korábbi időszakokban, amikor fizikai találkozások jellemezték a közösségeinket. Hogy csak egy személyes példát mondjak, az én közösségem találkozói is átkerültek a világhálóra, vagy az internetes térbe, és azóta teljesen megszokott lett, hogy a vidéki tagok is minden alkalommal jelen vannak, és ez korábban ez ugye a nagy távolságok miatt ez nem volt megoldható. Tehát, hogy ez abszolút egy pozitív fejlemény, hogy többen, sokkal többen tudják követni az online eseményeket. Lehet-e, vagy lesz-e ennek következménye mondjuk így az elhalasztott kongresszusra nézve, hogy felfedeztük az a világháló lehetőségeit?
Mindenképpen lesz következménye. Mi a COVID-járvány kitörése nélkül is terveztük azt, hogy a technikai eszközök segítségével biztosítjuk a programokba való bekapcsolódás lehetőségét azok számára is, akik fizikailag nem tudnak eljönni. De most minden bizonnyal elmúlt hónapok, illetve most már lassan egy évnek a tapasztalatai alapján sokkal többen fognak élni is ezzel a lehetőséggel, hiszen nagyon sokan, akár idősebbek is hozzászoktak már ahhoz, hogy a YouTube csatornán keresztül, vagy egyéb hasonló formában keressék meg azokat a lelki programokat, amelyekbe be szeretnének kapcsolódni. Tehát ilyen értelemben mindenképpen mi készülünk azzal, hogy ha fizikailag reményeink szerint meg tudjuk tartani a találkozókat, akkor is be lehessen kapcsolódni a technika segítségével, és gondolom, hogy nagyobb arányban fognak élni ezzel azok, akik nem tudnak eljönni.
Különös tekintettel ugye a külföldi hallgatókra vagy résztvevőkre, ugye a világméretű szentségimádásokon látjuk, tapasztaljuk minden évben, hogy egészen távoli exotikus országokból is bejelentkeznek és részt vesznek ebben a gyönyörű kezdeményezésben, és nyilvánvalóan akkor ők készülnek ilyen módon az online részvételre az eukarisztikus kongresszuson is.
Igen, az valószínű, hogy a távolabbi földrészekről kevesebben, vagy esetleg lehetnek olyan helyekről, honnan nem tudnak eljönni azok, akik szerettek volna a kongresszusra. Az ő számukra is mindenképpen egy lehetőség. Egyébként a legutóbbi világméretű szentségimádás az már egészen kiterjedt volt mind a helyszínek számában, mind a résztvevő országok számát tekintve. Tehát mindenképpen azt mutatjuk, hogy talán e tekintetben is a járványhelyzet egy kicsit összekovácsolta azokat, akik szeretnének közös célokért Isten elé járulni, az oltári szentségben jelenlévő Jézus elé járulni, és úgy imádkozni, még hogyha nem is egy helyen, de ugyanazon a napon a világ legkülönfélebb pontjain.
A remény hangján szólt hozzánk a püspök atya az előző percekben, és gyakorlatilag biztató szavakat hallhattunk a kongresszus tekintetében. Mit üzenne most a hallgatóknak az előttünk álló hónapokra, illetve mit kér, mivel biztatja a hallgatókat?
Az egyik, amit szeretnék kérni, hogy imádkozzuk a kongresszusnak az imádságát. Sok helyen, hála Istennek, most is imádkozzák, de azt is látjuk, hogy vannak helyek, ahol valamiért ez feledésbe merült, vagy elmaradt. Imádkozunk a kongresszusért, mert az ima az egyrészt mi magunkat segít felkészíteni arra, hogy Isten kegyelme ajándékait befogadjuk. Az imádság megnyitja a szívünket. Másrészt pedig az ima kieszközöl Istentől kegyelmi ajándékokat. Egy olyan hátteret biztosít a kongresszusnak, de ne felejtsük el, hogy egy szellemi harckeltős közepén vagyunk, a jó és a rossznak a nagyon kemény küzdelme zajlik a világban, és ebben a küzdelemben nekünk egy csodálatos eszközünk az imádság. Tehát én mindenképpen erre biztatnék mindenkit, hogy kifejezetten a kongresszusnak a kegyelmi ajándékaiért is imádkozzunk, illetve azért, hogy megnyíljon a szívünk. Illetve arra biztatok mindenkit, hogy higgyünk abban, hogy ez a kongresszus egy csodálatos ajándéka lesz Istennek, és így készüljünk, és biztassuk egymást is arra, hogy reménnyel nézzünk a kongresszus elé, nyíljon meg a szívünk arra, hogy amikor majd reményeink szerint tavasszal láthatóvá válik, hogy valóban megvalósulhat a kongresszus, akkor mi magunk is jelentkezünk, akár önkéntesnek, akár résztvevőnek a kongresszusra, és ezáltal tegyük szépé ezt az ünnepet, illetve tegyünk tanúságot Istenről a világ előtt, mert ennek az egész kongresszusnak a középpontjában Jézus Krisztus van, az oltári szentségben velünk levő Krisztus, és hogyha mellette kiállunk, akkor róla teszünk tanúságot ezzel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Püspök atya, és a hallgatók nevében is jó egészséget kívánok önnek, illetve sok erőt és kitartást önnek is, és a titkárság minden tagjának az előkészületi munkák folytatásához.
Köszönöm szépen, én is sok kegyelmet és áldást kívánok minden hallgatónak.
Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, legközelebb 2 hét múlva jelentkezik az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Önök a műsorvezetőt, Barlai Gábort hallották, megköszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Életforrása, készület a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.